A szerkesztő Fodor Endre.
Amoris Laetitia című apostoli buzdításában Ferenc pápa kifejezi reményét, hogy a dokumentumot mind a családok, mind a családokkal foglalkozó lelkipásztorok gondosan és türelmesen fogják tanulmányozni. Már az apostoli buzdítás megjelenése előtt a püspöki szinódus 2015. októberében tartott 14. rendes közgyűlésének megnyitásakor kifejezte azt a kívánságát, hogy a közgyűlésen elhangzottak szolgáljanak a 2018-as Dublini Családok Világ találkozója alapjául. 6 csoportbeszélgetés felkészíti a résztvevőket a Családok Világ találkozójára, amely 2018-ban Dublinban lesz megrendezve. Arra hívja a résztvevőket, hogy gondolják át az Amoris Laetitiát, Ferenc pápa apostoli buzdítását, amelyet a két családról szóló szinódus és az őket megelőző világméretű konzultáció kapcsán írt. A program első és második csoportbeszélgetése arról szól, hogy milyen napjaink családi élete a valóságban. Megismerhetjük Ferenc pápa megállapítását az emberek egyetemes vágyáról, a szeretetben való állandóságról, és azt, ahogyan hív minket az egyház tagjait, hogy hathatósan beszéljünk a jó hírről, a családok evangéliumáról, ami beteljesíti ezt a vágyat. Áttekinti a kihívásokat, amelyeket a fogyasztói társadalom állít a családi élet stabilitása elé, Isten szeretetének alapvető szerepét a házas élet és a szeretet állandóságában, illetve tárgyalja az új élet felé való nyitottságot az egyház tanítása szerint. A harmadik és negyedik csoportbeszélgetésben a program a családban megélt szeretet és a gyermekek nevelésének témájával foglalkozik. Az ötödik csoportbeszélgetés során Ferenc pápa gondolatait ismerjük meg az emberi élet törékenységéről a családi élet valóságában. Az utolsó csoportbeszélgetésben a remény lelkiségét vizsgáljuk, a szerelem és a házasság vonatkozásában. A 6 csoportbeszélgetésről Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével beszélgettem. Noha az egyház mindig fenntartja felszólítását a tökéletességre való törekvésre és arra, hogy Isten hívására egyre teljesebb választ adjunk, figyelemmel és törődéssel kell kísérnie legtörékenyebb gyermekeit, akik sebzettek és szeretetlenségben élnek. Vissza kell adnia nekik a bizalmat és a reményt, mint ha egy kikötő világító tornya lenne, vagy az emberek közé vitt fákja, hogy az világosságot adjon azoknak, akik elvétették az irányt, vagy viharban vannak. Atya, ha egy házasság válságban van, annak mik a legkézenfekvőbb jelei? Te, aki sokat találkozol házaspárokkal, melyek azok az ismérvei, amit legelőször észreveszel, hogy itt baj van? Túl azon, hogy megkeresnek talán éppen ezzel a problémával.
Akik rendszeresen járnak hozzám, ott néha meg szoktam fújni a kürtöt, ha hibát látok. Éppen eszemben van egy házas pár, akit nagyon-nagyon tisztelek, 3 gyerekük van nekik, nagyon próbálnak odafigyelni házasságra, családra, hitben való hűségre. Csak látom azt, hogy a fiúnál látom azt, hogy fölpörgött. Tehát már pörög, és a lányban is van valami hasonló. Tehát mind a házastársi viszony kezdi sínleni ezt a pörgést, mind a szülő-gyerek viszony.
Tehát úgy érted, hogy sok munkája van, sok feladata van, és abban éli a mindennapokat.
Tehát amivel én leggyakrabban észlelek, meg tudok fogalmazni, az, amikor úgy élik meg, hogy a családért dolgoznak, észre se veszik, hogy a házasság emésztődik el a család mögött, mert olyan jó szándéka élnek a család, itt mindegyik, megértik egymást. Nem egymást mellőzik, hanem hát tenni kell a dolgokat. Most van, mikor a munkahely is olyan, hogy bedarálja a férjet, vagy a feleséget, vagy mind a kettőt. Nagyon-nagyon nehéz leállni. Tehát éppen a Szara Bíborosnak a könyve nagyon népszerű mostanában jelent meg, a zaj diktatúrájával szemben a csendről ír. Egy egész monográfiát. Nagyon szépet. És épp ezen gondolkozom, hogy az ilyen helyzetekben hogyan lehet megvalósítani egy házaspárnak a csendet. Ugye szoktam mondani ezt a szlogent, hogy hetente egy este, havonta egy nap, évente egy hét, amit szigorúan kettesbe kell lenniük. Csak az az érzésem, hogy hetente egy este, ha mind a kettő belealszik, még jobban elkeverednek egymástól, mintha nem beszélgetnének, mert azt éri meg, hogy a másikat nem érdekli, amit én mondom.
Ugyanazt érünk vissza, atyál, egyszer korábbi beszélgetésünkkor mondtad, hogy az a jó, hogyha egy kapcsolatban, egy családban vannak rítusok. Hát lehet, hogy akkor ezek a rítusok, ezek az alkalmak önkéntelenül is adják azt, hogy találkozzanak egymással házaspárok.
Igen, csak most már egyre inkább arra hajlok, hogy ez a szép, persze kell rituálé, csak mi legyen az, ez a heti egy este, havi egy nap az jó, és szeretném, ha kettesbe töltenék, és évente egy hét nagyon jó. Csak hogy, mikor oda jut egy ember, hogy hagyjanak engem békén, most kezdek arra hajlani, hogy talán egymást helyettesítsék a gyerekek fele, és mindegyik menjen el egy fél napra, vagy egy napra, merjen aludni, ha azt kívánja, hogy tudjon regenerálódni, tudjon rekreálódni. Mert ha nincs rekreáció, nagyon-nagyon fáradt, akkor nem tudnak a házassághoz nyúlni, és nem tudnak egymáshoz beszélgetni. És hiába töltik egymással a napot, én úgy látom, hogy nem élteti a házasságot, csak untatja. Tehát nagyon ez a túlhajszoltság, én közhelyen mondom, ez nagyon-nagyon éber kell, hogy legyünk, hogy megtaláljuk azt az új rituálét, amit a mai élet igényel. Szóval én nagyon sokszor idézem azt a régi, talán ősegyházi szerzetesség, vagy remetességnek az alapelvét, hogy a rendszeres alvás és étkezés a lelki élet kezdete. Valahol már ez is kockára van téve a mai embernél. Tehát ez is a rituálé, de már sokkal elementálisabb szinten, mint gondolnánk.
Atya, mindig valahogy a családnak kell menni a társadalmi élet a mindennapokban megélt hétköznapi teendők után. Létezhet az, hogy fordítva is van? Ideális világ lenne az, amikor a családnak az igényeit is figyelembe veszik azok, akik alakítják a hétköznapokat, akár éppen munkahelyen, akár éppen a követelményeket meghatározva, akár éppen figyelembe vagy nem figyelembe véve azt, hogy az a dolgozó, az a beosztott, az a főnök, az egyben családapa vagy családanya.
Én nagyon bízom benne, hogy ez fog változni. Azért komoly gazdaságfilozófusok kezdenek erről beszélni, hogy a mai gazdaságfilozófia, ugye, amely annyira a profitra megy rá, a termelésre, a teljesítményre, és nem figyel a családra, ami a társadalomnak a humán tőkéjét adja. És még mindig a nagy társadalma családból él, a család termelte humán tőkéből. Szóval, hogy édesanyának hányszor el kell mondani ugyanazt a verklét a gyerek felé. És ez nem lehet csinálni futtába.
És hányszor kijön az, hogy munkahelyen látszódik, hogy kinek milyen családi élete van otthon?
Igen, szóval én azt gondolom, hogy lassan-lassan ráébred a gazdaságfilozófia, hogy így teljesen tönkrevágódik az egész társadalom, maga az ember, és nem lesz, aki a okos és nem emberközpontú gazdaságfilozófia bölcsességeit megvalósítsa, és hasznot hajtson anyagilag a társadalomnak. Tehát nem hiába a pápák elkezdték már II. János Páltól, vagy talán még korábban is, 6. Pálnál is, a személyközpontú gondolkodást. csak még ez olyan írott malasznak tűnhet mindenkinek, de azt gondolom, hogy ezért kell nekünk a magunk fajta családoknak az összebújása, találkozása, hogy egymást erősítsük ebben a látásban.
Meg vannak ezek a minták szerinted élnek?
Szerintem vannak minták azért.
És nem azokat a mintákat, amelyek egyébként igazi minták lehetnének, igazi értéket képviselnek, azok tűnnek, mivel kisebbségben vannak a deviánsnak, most nagyon sarkosan fogalmazok. Tehát, hogy az a nem megszokott, ami egyébként megszokott kellene, hogy legyen. És mivel kisebbségben van, inkább elítélik, nem pedig ahhoz igazodnak.
Jogos a kérdés. Tehát én sokszor hallom így házas pároktól, hogy tudod, milyen nehéz megélni a keresztény normát munkahelyen is minden. Nagyon tudom ezt.
Mennyire igaz?
Nagyon ezt érik az emberek, meg szenvedik. De én azt gondolom mégis, hogy ha erősítjük egymást, akkor legalább, amit az Úr Jézus szánt nekünk feladatul, a kovász meg a só szerep, hegyre épült város, vagy amit az előbbi idézetben a Szent Atyától olvastál, a világító toronnyá válás. Szóval az biztos, hogy ez nem megy könnyen. De amikor az ember észre fölismeri, hogy ez a hivatásunk, és ez a személyi központúságot bele tudom vinni a család életébe, prioritásokat kell választanunk. Mindig ezt mondom, hogy a prioritásoknak a helyes fölépítése az, ami meghatározza az életünket.
Igen, de ezt fel kell ismerni, és ez tipikusan a tyúk vagy a tojás kérdése.
De én azt gondolom, hogy ha komolyan veszük Jézus szavát, akinek a gondolkodás a személyi központú, azt nem lehet elvitatni. Önálló személy van, és nem dolog elsőlegesen. És ő szeretetről beszél. Ha fölismerjük Jézus tanításának a lényegét, akkor azt gondolom, hogy lassan-lassan mégiscsak megjelenik a család életben. Nekünk ez a prioritásunk, a személyi központoság. Tehát a valami nem kerülhet a valaki elé. Igazán, amikor azt mondjuk, hogy Urat, Istent imád, és csak neki szolgálj, akkor nem azt mondjuk ki, hogy a személy maradjon az első helyen, és a dolog kerüljön a másik helyre. És ha az Urat, Istent imád első részét megvalósítjuk, akkor nem valósul meg benne a fele barátot, mint önmagadat?
Hogyha igazad van, csak sokan azzal magyarázzák a helyzetüket, hogy az, hogy ez a személyre való figyelem meglegyen, aznak vannak előfeltételei, az anyagi feltételek és a rossz anyagi feltételek, azok megmételyezhetik akár a személy központúságot, vagy a személyes kapcsolatokat.
Igen.
Most gondolatot idézek, de sokaktól hallom ezt.
Tudom, miről van szó, még most valaki váltott életmódot és lakást is minden, és szegényebb helyre, szegényesebb lakásba került, mint korábban lakott. És az egyik gyereke mindjárt mondta, hogy fúj, hova hoztál anya engem. Ugye? Mert máshoz volt szocializálva. Tehát néha szükség hozza azt, hogy valaki egy magasabb anyagi színvonal, vagy alacsonyabb szinte száll le. Néha azt gondolom, ez is egy döntés, hogy merünk egy ilyen lépést, váltást elkezdeni, ahol igenis valamiről lemondunk. Azért nagyon sokan azt gondolom, hogy a vakációzást, a nyaralást, mert mindent most éppen túl vagyunk rajta a családok, meg tudja oldani szerényebben is, és nem mennek el a világ másik sarkába, hanem itt Magyarországon is egészen szép tájokat fedeznek föl. Sokszor talán, hogy mondjam, ez a régi magyar bölcsesség addig nyújtózkodik, míg a takaród ér. Szóval merjük ezt fölvállalni, és nem agyonhajszolni egymást, és elereszteni egymás kezét. Én ettől félek, hogy sokszor belemegyünk ebbe, tehát a prioritásunk a személyi központúság. Persze, hogy kellenek anyagi feltételek az élethez, de amennyit elképzelni, hát a szüleink megétek a Rákosi rendszerbe, és amikor le kellett csöpölni a padlást, és nem volt semmi se. Akik idősebbek vagyunk, jól emlékszünk erre. És még a mosolyukra is emlékszem. És a mosolyuknak az alapja éppen az egymás iránti bizalom volt. Az a fajta bizonyosság, hogy ne busulj még, nekem van, addig neked is lesz kenyered. Uh-huh. És ebben hittek, és ez így is volt.
Beszélünk ugye arról, hogy ennek milyen jelei vannak, és ugye te mondtad, hogy az első ilyen jele, ami egy házasság válságához vezetett, az, hogy az emberek mennek, végzik a feladatot, és talán nem figyelnek oda eléggé egymásra és a családra. Hogyan látod azt, hogy ilyenkor képesek a házaspárok felismerni ezt, vagy kívülről kell valami jelnek lennie, amire fölkapják a fejüket a házaspárok, hogy ezen változtatni kell.
Szóval nagyon sok okot lehetne, még mindig az okokhoz visszatérve, hogy hol kezdődik egy házassági válság. Jönnek ragyogó arca egy kis házaspár, hogy gyereket várunk, hogy már megszületett a gyerek, bejelentik. Majdnem mindig elmondom azt, hogy gyerekek, egy dolgot ne felejtsetek el. Az édesanyja legszebb ajándéka a gyermeke számára, ha továbbra is jó feleség marad, és a férjnek is úgy lesz jó édesapa, hogy továbbra is jó férj marad.
Nagyon fontos.
Szóval vannak ilyen tapasztalati igazságok, amiket azért mondanunk kell egymásnak, mert észre se veszik sokszor ezek a jó emberek, hogy a prioritások összezavarodnak. Uh-huh. És itt nem is arról van szó, hogy a dolog megelőzi a szemét, hanem a személyek sorrendje cserélődik le. Tehát a család, amit második János Pál mindig súlykolt, és annyiszor elmondok, a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. Tehát a családon belül is össze tudnak keveredni a relációk. Persze ez itt már tényleg a tyúk vagy a tojás problémája, hogyha a házasság kötelék meglazul, akkor a szülők elkezdenek belebújni a gyerekbe, a gyerek kegyeit keresik, és már nem urai a helyzetnek, gyerek visszaél a helyzettel, nyomorúságos világ alakul ki. Tehát nagyon-nagyon ébrennek kell lenni, hogy a házasság maradjon az első helyen. Keresztény embernél azt látom, hogy az Isten van az első helyen, de Isten elsődlegesen a házastársadba szeretheted. Aztán jön a többi.
És hogyha itt most azért megemlítetted a gyerekeket. Most az a jó, hogyha ennek a válság első jeleinek akár részesei és annak javítására való törekvésnek részesei a gyerekek, vagy pedig nagyon sokan azt mondják, hogy a gyerek ebből ne lásson, ne érzékeljen semmit sem.
Hát nagyon nehéz, ahiszem elképzelni, a gyerek nem lát. A gyerek többet lát, mint gondolnánk. Azért vannak nekem történeteim, most nem akarok belekezdeni, hogy a gyerek nem tudott semmit se, és mégis sírt, mert tudta, hogy baj van. A gyereknek az empatikus képessége óriási. A metakommunikációt annyira fogja. Van egy történetem, ez nem régi történet. A gyerekek észrevették, hogy a papa kileng. Meg volt a karácsony, szépen minden volt, fenyő és gyertyafény és mákos beigli, minden volt. És a gyerekek megvárták, még letelik az első napja, az ünnepnek fogytam, még a második napja is, és a nagyobbak összefogtak, és írtak a papának egy levelet. Végigcsinálták a színjátékot, és akkor két vagy három nagyobb gyerek megírta nagy felelősséggel a papának a levelet, és segítettek ezzel a papának. Szóval én nem hiszem azt, hogy a gyerek az vak lenne. A gyerek az ott van, az otthonban, az látja a szüleinek az ilyen meg olyan hangulatát, látja a feszültségeket. Éppen most valaki, nem tudom, kiről beszélek, mert a szituáció sem emlékszem, de mikor a kislány rászólt a papára, vagy nem tudom, kérte, hogy beszélsz a mamával. Szóval pici lesz a védő ügyvédje a mamának. Tehát azt nagyon sokszor a szülők elmesélik, míg a gyerek úgy kétségbe esik, hogy akkor anya, most ti is el fogtok válni. És akkor a gyereknek elmagyarázzák, hogy nem, hát mi nem halaszunk egymásra, most éppen összekoccantunk. Ti is összekoccantunk. Szóval vannak olyan feszültségek, hogy a gyerek persze nem tud még, pláne óvodás, nem tud még mérlegelni, hogy ez most súlyos baj vagy nem, de az biztos, hogy figyelni kell a gyerekre, mert a gyerek sokkal többet tud, sokkal többet lát, mint olykor ezt a szülő föltelezi. Óvónénitől lehet hallani, hogy hétfő reggel, ha a szülők belennek az óvodába, és miket mesélnek el a gyerekek, hát leírne a bőr a képükről. Szóval annyi mindent hall, mert a gyerek hozza az egész hétvégét oda az óvónéninek. A gyerek az egy olyan szenzív, olyan érzékeny világ.
Egy indikátor talán.
Mindenképpen. Olyan érzékeny világ, amit nagyon komolyan kell venni, és aki előtt nem lehet játszani.
Atya, és ilyenkor jönnek, ha most nem a gyerekekről beszélek, hogy ugye mennyire maradjon családon belül, illetve páron belül, házas páron belül ez a probléma. Jönnek azért sorra a jóakaró kívülről is. Nagyszülők, ismerősök, barátok, jóakarók, vagy kevésbé jóakarók. Azokkal mi legyen? Hogyan fogadják a házaspárok? Mi a helyes út?
Én nagyon kérném, így a rádió hullámhosszán keresztül is a házaspárokat, hogyha kettejük között probléma van, egy is szaladjon a maga szüleihez. Ugye a régiek szokták mondani, fiam, te szakasztottad szagúgast, de a szülő nem tudja eltaszítani a gyerekét, nem is szabad. Tehát a szülő, még ha szavakban azt mondja is, hogy szagúgast, még akkor is a pártján van a gyerekének. Ebben biztosak lehetünk. Tehát a szülőt nem érdemes belevonni egy ilyen perpatvarba. Valamikor egyszer régen belém rakott ez a bölcsesség, hogy nem kell kifele vinni, amennyire lehet. Bizony, mindjárt mondom, hogy hogyan. Tehát nem kell kifele vinni a dolgokat, még egy szerelmi háromszöget mondjuk mindjárt kiadni, hogy a férjem ezt tette, vagy azt tette, vagy a feleségem. Azt szokták mondani, hogy amíg egy szakadék nem nyilvánvaló, addig az emberek úgy viselkednek, mintha nem lenne szakadék, és ha könnyebb úgy betömni ezt a szakadékot. Ez is igaz. De azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor az ember képtelen elhordozni, ilyenkor is fontos a lelkivezetőnek a szerepe, aki valójában semleges a terepen, ha normális. Tehát fontos az, hogy a szúnyogból ne legyen elefánt, az elefántból ne legyen szúnyog, ahhoz pedig egy külső szemlélő is kell. Ennek a lelkivezetőnek nem kell főtlen papnak lennie, sajnos nincs elegendő pap, hanem én azt látom így, akik így összejönnek családcsoportokba erre-arra, hogy maguk közül kitermelnek olyan tekintélyes házaspárokat, akikhez oda mernek menni, és amiben nem keletkezik pletyka. Mert ezek a kifele való beszélek nem segítenek a házasságnak sokszor. Legtöbbször nem segítenek, pláne ilyen adhok jellegű kibeszélések, mert az nem is akarja magát beleélni, akkor ráhagyja a beszélőre, amit mond, és ő azt éli meg, hogy igazam van, és akkor még jobban felúszul a másik ellen. De semmi, de semmi eredménye nincsen. Én azt szeretném kérni, hogy tehát kifele nem, lelkivezetőnek igen, vagy szakembernek igen. De ott is nagyon meg kell válogatni, hogy kinek. Mert aki mindjárt az a reflexzer nyúl, hogy el kell válni, egyszer talán átmegy a rádió hullám, hogy szeretnék mesélni. Ez egy házasság jött hozzám, megköszönöm, hogy segítettem nekik az újrakezdésben. És kérdeztem, hogy mondjátok meg, hát mi volt a segítség. És akkor elmondták egy papot szidva, hogy egy nagyon népszerű pap egyébként. Elmentünk hozzá. Azt mondta, gyerekek, a szerelem egy sötét dolog, váljatok el. Azt mondja, abban a helyzetben én voltam az egyetlen, aki hittem a házasság szentségében. Szóval nagyon vigyázz, mert vannak rossz reflexek a mai korban. Uh-huh. Még látszik, egy papnál is megszülethet ez. Hogy váljatok el, mindjárt kész, ez egy kár ezzel kilódni. Nem. Egy házassági válságban az ember mindig azt éri meg, hogy kár ezzel kilódni. Ugye, mert jönnek, így kezdik át, olyan kötelező mondatai vannak a válságnak, amik az ember leül ide és hallgatja őket, akkor ez mindig elhangoznak, hogyha mi nem azért válunk, mert most háromszög van, nekünk mindenképpen el kell válni, mert sose voltunk egymás mellé. A csodálkot, amikor újra kezdenek, annyi szép és minden közös jön elő még, hogy na.
És újra előkerülnek a hibák?
Igen. Én azt látom, hogy ha tudnak újra kezdeni egy pár legtöbb esetben, akkor ezek, amikor mind a kettő fáradt, akkor fölnagyítódnak ismét ugyanazok a hibák, hiányosságok. De ha tudnak egy picit, ez a pihenésnek szóval valamiféle tudati, lelki ottlétnek az eredménye, hogy szóval egy depresszió, egy sötét látás ne nőjön túl a valóságon.
Megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A beszélgetések, amelyet Bíró László katolikus támori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével folytattam, Ferenc pápa Amoris Laetitia című apostoli buzdításának kulcskérdéseit vizsgálja.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.